2026. július 14-én kedden délben a Gazda Élet kezdődik, a Vidék magazin műsora itt a Marosvásárhelyi Rádióban.
Gazda Élet.
Köszöntöm Önöket, Sármási Bocskai János vagyok. A következő 50 percben a vidéki emberek mindennapjaiba, valamint a közösségek nehézségeibe és megvalósításaiba próbálunk betekintést engedni. Ha érdekli a téma, tartsanak velünk. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk.
Gazda Élet. Föld és ember közelben, minden kedden délben, a Marosvásárhelyi Rádióban.
Röviden mai műsorunk kínálatából. Bogyós gyümölcs termesztéssel foglalkozik Székelyvarságon Tamás Lóránt kertészmérnök. Nála jártunk mikrofonunkkal.
Kicsi lokál patriotizmus is van bennem, úgy érzem, és azt gondolom, hogy ezt a mána termesztést is úgy kell valahogy csinálni, hogy minél több fiatalt bevonni, és minél több fiatalnak a gondolkodás módjába beépíteni azt, hogy itthon s itthon kell csinálni.
Majd a gazdasszonyoknak és a konyhában otthonosan mozgó férfiaknak hasznos tanácsokkal szolgálunk. Szakmai napok keretében nyerhettünk betekintést a 30 éves csíkszentmártoni bocskorpékség sikertörténetébe. Erről hallhatnak összeállításunkban.
Próbálunk egy olyan terméket letenni az asztalra, amit nagyon sok családnak élményt tud adni.
A szülőföld tisztelete és szeretete arra ösztönzi az embert, hogy évek múltán is visszatérjen. A sepsimagyarósi Bernád Rózáliát kérdezzük, aki visszatelepült szülőfalujába.
Már nem a világ vége sepsimagyarós, úgyhogy nem érezzük elzártnak magunkat.
Kedves hallgatóink, ezt kínáljuk mára, ha felkeltettük érdeklődésüket, maradjanak rádió közelben.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Tamás Lóránt vagyok, Székelyvarságon lakom, kertészmérnökként végeztem a Szapiencia Erdély Magyar Tudományi Egyetem Vásárhelyi karán. A szakmát hál' Istennek sikerül itthon folytatnom, és szívvel lélekkel átélni, és ennek megfelelően végezni.
Nagyon sokan, akik vidékről származnak, azok inkább a városok közelébe próbálják a szakmát művelni. Lóránt miért vágyott haza ide Székelyvarságra, a tanyavilágba?
Igazából az ember mindig a szülőfalujába igyekszik a lehető legtöbbet tenni, amit a lehetőségek engednek, ha pedig éppen nem, akkor a szülőfalujához legközelebbi településen, vagy akár a környéken.
Itt málna ültetvénye van, szederültetvény is, sőt, áfonyát is próbál termeszteni. Mennyire ideális hely ez a Székely-Varság ezeknek a termesztésére?
Mindenféleképpen ebbe a magasságba a bogyós termesztésén kívül más kultúrában nem nagyon lehet gondolkodni, mivel hogy a klíma elég hűvös. Eperre próbálkoztunk, de az borzasztó élőmunka igényes. Volt egy 10 áras parcella, amin megpróbáltuk az elszánta fajtával, amit ugye Szatmáron is termesztenek. Egyszerűen nem jött be, és nem hozta azt a terméshozamot, ami gazdaságilag kielégítő lett volna.
Ezek a fajták, amiket itt látok most, mennyire bírják a minuszokat?
Elég jól volt, mínusz 22 és mínusz 25 fokunk is. Például a fertődi zamatos fajta, ami Magyarországon előszeretettel használatos fajta volt, vagy a nagymarosi, ami Nógrád megyében szintén a legszélesebb körben termesztett fajta volt. Elég jól helyt állnak, és terméshozamba is hozzák azt a mennyiséget, ami gazdaságilag megfelelő.
Takarni kell télire ezeket a töveket?
Nincs szükség ilyesmire, hogyha megfelelően fel tud készülni a növény a télre, tehát rügyek tudnak differenciálódni, elegendő cukrot tud raktározni ahhoz, hogy a fagyot túlélje, akkor tulajdonképpen nincsen semmilyen egyéb követelmény vagy technológia, amit be kellene vetni ahhoz, hogy a telet túléljék. Ha hó van, az a legjobb. Most egyre kevesebb van, mind olyan teleink vannak, hogy egyre kevesebb mennyiségű hó esik, ezért némi fagykár tud jelentkezni, főleg a fertődi fajtánál, de például ott vannak a kétszertermű vagy folytonterműnek mondott fajták, a polka, polána, a himbotop. Ezek a fajták egyelőre kísérleti fázisban voltak nálam, és megpróbáltam például egy autumn bliss fajtát is, de sajnos nem váltak be, ugyanis az történik, hogy a hajtás növekedés július közepéig elhúzódik, a virágzás pedig augusztus elején, és amíg szedhető gyümölcsé válik, addig kell 20-25 nap. Ha az időjárás kicsit kedvezőtlen, akkor még 30 nap is. Ez nálunk már azt jelenti, hogy augusztus vége szeptember 5-ére érik be ez a fajta, és itt nálunk szeptember 5-éig kicsit úgy megszokta hányni vetni magát az időjárás, az a 2-3 fok, rossz esetben 0 vagy mínusz fokra is lehűl a hőmérséklet, és emiatt gazdasági kiesést okoz olyant, hogy ezeknek a fajtáknak a termesztése egyáltalán nem lehetséges.
Mennyire kell műtrágyázni, vagy tápanyag utánpótlást biztosítani ezeknek a növényeknek?
Mivel, hogy tápanyagigényes növényről beszélünk a ribizli esetén is, a málnánál is, a szedernél is, nagyon fontos, hogy szerves trágyából a kellő mennyiséget tudjuk biztosítani. Ez hála Istennek sikerül is, ugyanis szüleimnek állataik vannak, ló, marafélék, több is. Ebből a mennyiségből, ami ott keletkezik, sikerül a málnának és a bogyósoknak, mindenfélének a kellő tápanyagot biztosítani. Máskülönben olyan növényvédő levéltrágyát adunk, ami a biogazdaságban elfogadott.
Mekkora területen van ez az ültetvény?
46 árat foglal magába, ami málna. Ezen kívül van még egy 51 áras fekete ribizli ültetvényem a Solyomkői tanya részen. Az, mivel hogy nincsen itt közel a családi birtokhoz, kicsit félreeső területen, ezért ez egy kicsit mostoha gyermekként van kezelve sajnos. Telepítéstől számolva különböző fagykár, utána vadállatok törtek be, azok törték össze a bokrokat, eléggé ráfizettem annak az ültetvénynek a fenntartására, későbbiekben pedig be kellett, hogy erdősítsem a területet, sajnos nem tudott működni. Ami távolabb van, és nincs elég idő és gondoskodás szentelve rá, azt meg is érzi a növény is.
Idefele jövet találkoztunk anyamedvével, ott volt a bocsa is mellette, ők mennyire látogatják itt a málnását? Jó, hogy közel van a házhoz aránylag, de bebe tévednek önökhöz.
Járni jár, a villanypásztorhoz közel jár. Olyannyira, hogy látszik időnként a nyoma, sőt még az a fajta vergődés is, ami úgymond elég hosszú csíkot hagyott maga után, amikor a villanypásztor megcsípte, tehát volt rá eset, persze próbálkoznak, és egyszerűen, amikor érik a málnot, hát annak egy, az ember számára is bódító hatása van, olyan jó illata van, hát akkor egy vadállatnak persze, hogy az ösztöneit, a táplálkozást illeti, persze, hogy bódítóan hat, és arra készteti, hogy meglátogassa az ültetményt.
Akkor ezek szerint a villanypásztor jó szolgálatot tesz.
Hála Istennek, igen.
Értékesítési gondja van, vagy mi készül ebből a sok málnából, meg bogyós gyümölcsből?
többnyire arra törekszünk, hogy frissen eladjuk a szedret, málnát, áfonyát is, mivel hogy élőmunka igényes maga a szüretelése, ezért a pénzre állandóan szükség van, és akkor van minél hamarabb pénz belőle, ha frissen az ember eladta. Sok esetben van az, hogy ilyenkor ugye szezonálisan az ár egy kicsit alacsonyan van, de alacsonyabb áron is muszáj adni, és el kell adni. Tehát az a jó gyümölcs, amelyik el van adva.
A család még bírja, amikor szedni kell ezeket a gyümölcsöket, vagy lehet találni munkást?
Hála Istennek a családban mindenki olyan lelkesedéssel végzi, mint hogyha másik két ember helyett dolgozna. Ennek köszönhetően szomszédok bevonásával nagyjából győzzük, bírjuk ezeket a munkálatokat.
Vannak ültetvények, ahol alkalmazzák a Szedd Magad akciót. Ön gondolkodott-e hasonlóban, vagy szakemberként azt mondja, hogy ne bízzuk kecskére a káposztát, mert nem biztos, hogy úgy kapom vissza az ültetvényt, ahogy rendelkezésre bocsátottam.
Pontosan ezek a problémák lépnek fel, hogy sok esetben összetörik az ültetvény, mert aki nem gondozta tavasztól, és nem lássa előző ősztől, hogy egy hajtásból mikor differenciálódott a rügy, hogyan keletkezett következő tavasztal abból egy virág, nem is tudja értékelni, és nem tart számot arra, hogy megfelelőképpen óvatos legyen egy növénnyel szembe.
Kellett volna lássák a hallgatók, hogy hogy néz rá ezekre a bokrokra, és hogy nyúlt a hajtásokhoz, és olyan szeretettel mesélt mikrofonon kívül is az ültetvényről. Ez csak a szaktudás mellett ilyen nagy lelkesedésre, szeretettel lehet végezni?
Minimum szeretet és lelkesedés kell. Emellett nagyon sok kitartás, mert egyik év jobbacska, a másik nagyon gyenge. Valahogy hosszabb idő intervallumot tekintve kell, hogy ránézni, akkor az ember egyfajta kielégülést érez abban, hogy lássa, egyikében szépen fejlődött, másikében gazdasági hozadéka is van, és későbbiekben megtérült. Egy kertész szemszögéből nézve mindenképpen megéri és értékes ez az ágazata a szakmának.
Bővítésben gondolkodik, vagy egyelőre ez a terület bőven elég?
Egyelőre elég, ugyanis ezt elég fenntartani, gondozni megfelelőképpen. Például a szerves trágya utánpótlásnál is korlátaink vannak.
Ha jól érzem a szavaiból, van jövő itt Székelyvarságon, tehát nem vágyik a világ másik pontjára.
Voltam más pontjain is a világnak, más országokban, de nem szeretem sehol se úgy, mint itthon. Kicsi lokálpatriotizmus is van bennem, úgy érzem, és azt gondolom, hogy ezt a málnatermesztést is úgy kell valahogy csinálni, hogy minél több fiatalt bevonni, és minél több fiatalnak a gondolkodás módjába beépíteni azt, hogy itthon és itthon kell csinálni.
Elhangzott interjúnk Tamás Lóránt székelyvarsági kertészmérnökkel készült. Nem kell feladni az elveinket csak azért, hogy beálljunk egy divatirányzat mögé. Sok munkával és szaktudással így is lehetünk sikeresek. A szülőföld mindig visszavárja a hűfiait. Hamarosan erről hallhatnak, maradjanak rádió közelben.
A Marosvásárhelyi Rádióban a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
A szegény legény, de
Bodó József énekelt, most viszont a gazdasszonyok és a konyhában otthonosan mozgó férfiak figyelmébe ajánlunk néhány jó tanácsot. Ha a cipőfűző vége kirojtosodott és nehezen lehet befűzni, mindkét végét mártsuk szintelen körömlakba. A majonéz nem lesz híg és az olaj nem válik ki, ha az olajat a tojás sárgájába lassan, cseppenként keverjük. Rántás készítésénél a lisztet mindig a már meleg zsírba vagy olajba tegyük. A szárított gombát felhasználás előtt legalább 30 percre be kell áztatni. Különleges íze lesz, ha a víz helyett fehér vagy vörös borba áztatjuk, attól függően milyen ételhez használjuk. A krumplipürét csak kevés forral tejjel hígítsuk, esetleg olajjal kavarjuk ki. Múlt héten szakmai napokat tartottak Csíkszentmártonban a Bocskorpékség fennállásának 30 éves évfordulója alkalmából. A látogatók betekintést nyerhettek a vállalkozás mindennapi működésébe, megismerhették a gondosan kiválasztott alapanyagokat, a hagyományos kovászos technológia sajátosságait, valamint a kenyerek és péksütemények elkészítésének teljes folyamatát. A szakmai bemutatót termékkóstoló tette teljessé, amelyen a pékség jellegzetes és prémium, valamint a hamarosan piacra kerülő termékeit is megízlelhettük. Szombaton az ünnepi hangulatot a csíkszentmártoni poszogófúvós zenekar és a napsugártánc csoport műsora emelte. Kulturális műsor előtt Bocskor István pékmester, a Bocskorpékség tulajdonosa ismertette az elmúlt 30 év történetét. Ebből idézünk.
Az elmúlt 30 évben hosszú utat jártunk be, amit elsősorban a fejlődés jellemzett. Az évek során sok minden változott. Bővült a választékunk, fejlődött a technológiánk, és új üzletet nyitottunk. Új kollégák csatlakoztak hozzánk, új partnerekkel kezdtünk együtt dolgozni. És ma már az új generáció is itt van mellettünk. Ma már a gyerekeink is egyre aktívabban kapcsolódnak be a vállalkozás életében, ami nagyon nagy öröm számunkra. De van valami, a 30 év alatt nem változott. Azt, hogy hisszük, a jó minőségi kenyérhez, kiváló termékekhez, minőségi alapanyagokra, odafigyelésre, türelemre és elkötelezett emberekre van szükség. Számunkra a Bocskorpékség soha nem csak a kenyérről szólt, hanem az emberekről, a közösségről, arról, hogy egészséges terméket tudjunk tenni az emberek hétköznapi és ünnepi asztalára. 30 év után ugyanazzal a kíváncsisággal és lelkesedéssel tekintünk előre, mint amikor elindultunk. Szeretnénk megőrizni mindazt, ami érték, de ugyanakkor újakat is kívánunk teremteni, úgy, hogy nyitottak maradjunk az újdonságokra és a változásokra.
Bocskor Rózália köszöntőjében kiemelte.
Mindig mondta, hogy te vagy a tanítónő, mondjad, mit mondjak, miről szóljon a beszédem, és akkor mindig együtt írtuk a beszédeket, én tanítgattam, hogy mondja, és lassan 20 év alatt oda kerültünk, hogy most én kell tőle tanuljak. Tehát úgy belejött, és annyira szereti, annyit fejlődött, annyit képezte magát, olyan lelkes, hogy tényleg most már én veszek példát róla. Köszönjük neki ezt a 20 évet a családdal, köszönjük a 30 évet a pékségnek. Annyi mindenkinek mond ő köszönetet, hogy én most szeretnék itt mindenki előtt neki is köszönetet mondani. Ugyanakkor köszönjük a munkaközösségnek, a barátoknak, a vendégeknek, hogy itt együtt ünnepelhetünk. És egy nagy ölelést kap, mert azt szereti a legjobban.
Varga Ferenc, magyarországi pékmester, így emlékezett.
Nagyon sok időt eltöltött nálunk Mórahalmon, szinte heteket, éjszakákat volt a pékségbe, tanult, és próbálta azt a világot, amit már mi egy picit talán akkor még előrébb jártunk, magáévá tenni, és azt a tudást hazahozni ide. De ami minket ma összeköt, az pedig a minőség és az egészséges termékek. Higgyék el, hogy ez egy óriási dolog. Ebben a világban, amikor a magasan feldolgozott ipari élelmiszerek határozzák meg az életünket, akkor van egy olyan vállalkozás, aki teljesen másképp gondolkodik. És olyan termékeket tesz le az asztalra, amelyek mögött van egy komoly technológia, egy elhivatott csapat, és nap mint nap azon dolgozik, hogy ezek a termékek hozzájáruljanak az egészségünkhöz. Ebben abszolút egyformán gondolkodunk, mind a ketten ezt képviseljük.
Bocskor István vagyok, Pék, Bocskor Pékség vezetője.
Szakmai napokat tartottak több napon keresztül Csíkszentmártonban. Mi volt a cél ezzel?
30 éves emlékünnepség keretén belül egy héten keresztül megmutattuk azokat az értékeinket, azokat a termékeinket, az alapanyagokat, azokat a kollégákat, akik ezeket a csodás termékeket elkészítik, és ebben szerettük volna, hogy minél több ember betekintést kapjon, megismerjen minket, és megismerje azokat az értékeket, amiket mi követünk, és követni fogunk a következőkbe is.
Ezek az értékek mennyire fellelhetők másnál? Vagy nem számít, hogy merre tart a világ, mi próbálunk megmaradni az elveink mellett?
Nem követjük másnak a törekvéseit, azt érezzük és azt látjuk a vásárlók arcán, hogy nagyon kevésszer hallották ezt, nagyon kevesen mondják ezt, és valószínűleg, és ami biztos, hogy a mai élelmiszeriparnak a törekvései ellen vagyunk. Mert mi nem zsákos anyagból készítjük a termékeinket, a rostkenyereinket, a kalácsot, hanem ennek megvannak a hagyományos receptek, ami lehet, hogy az édesanyámé, lehet, hogy a szüleimé, lehet, hogy a nagyszülőké, és mi erre építkezve, a korszerű technológiát beépítve, ezzel próbálunk tényleg egy olyan terméket letenni az asztalra, amit nagyon sok családnak élményt tud adni.
Ez alkalommal betekintést nyerhettünk a termelésbe is. Láttuk, hogy milyen alapanyagból, hogy készül, milyen felszereléssel, technológiával. Bármikor bárkit beengednek, hogy megnézze? Természetesen, ahogy ezt megköveteli az élelmiszerbiztonság.
Régen többször készítettünk üzemlátogatást, műhelylátogatást. Ez egy különleges alkalom volt, és nagyon kevés pékség engedi azt meg, hogy csoportos látogatás legyen üzemi körülmények között. Tehát akkor, amikor a kollégák dolgoznak, éppen beveti a kenyeret, kiszedi, és mi pont ezt szerettük volna kihasználni, és ezt szerettük volna megmutatni. Ritka az az alkalom, amikor csoportos látogatókat tudunk fogadni, de ezt most megtettük, és örülünk neki, hogy nagyon sokan részt vettek és igényelték.
Termékkóstoló is volt, de én tudom, hogy az üzletekben is időnként van termékkóstoltatás. Ez is azért van, hogy rávezessük a vásárlót, a fogyasztót, hogy mit miért kéne venni vagy fogyasztani, és hogy mi miért úgy készítjük a terméket, ahogy.
Mindegyik termékünknek van egy története. Miért jött létre, mik vannak benne, milyen érzések alapján készül, milyen kovász használunk, a kovászt hogy éleljük. Tehát mindegyik termékünk egy kis mese, hogyha lehet így mondani, vagy lehet így fogalmazni. Tényleg egy történet, és valamihez mindig tudjuk kötni, és valamihez van kötve. Valamiért ez létrejön a termék, és nem azért, hogy új termékeket hozzunk létre, mert ilyen az élet. Mi ezekről muszáj beszéljünk, mert a zsákos anyagból készített rostkenyér, az nagyon szaftos, nagyon puha, nagyon laza. De nem létezik ilyen. Az igazi rostkenyér, meg 100%-os rostkenyér, az egy tömörbérzet, lehet játszani a kovásszal, hogy most savasabb legyen, teljesavas baktérium élelés legyen többség, de erről el kell mondani, és ha nem mondjuk el a vásárlónak, akkor ő egy terméket lát. A szakmai napoknak pont ez volt a lényege, és a kóstoltatásoknak is az a lényege, hogy megmutassuk saját magunkat, megtanulják, hogy mit miért használunk, miért úgy néz ki a termék, és miért nem szeretnénk esetleg más termékeket létrehozni.
Én vásárlóként a terméken hogy fedezem fel, hogy az kovásszal készült, vagy vadkovásszal készült, vagy élesztővel készült? Van ennek kézzelfogható jegye?
Igen, mert a jó minőségi kovász által ugye nagyon sejmes bélzetet kapunk, nem morzsálódik, és különleges aromák vannak benne. Sajnos az élelmiszeripar kifejlesztette a kovászpótlót is, és szinte azt mondom, mindent is bele lehet rakni, és szinte el lehet írni ugyanazt. Nagyon fontos az, hogy a vásárlónak legyen egy kedvenc pékje, legyen egy kedvenc hentese, hogy van kedvenc orvosunk, ahogy van kedvenc fodrászunk. Manikűrösünk, tehát hogy ne csak a külvilágnak próbáljunk élni és megfelelni, hanem az, amit megeszünk, az is nagyon fontos legyen. A kedvenc pékem és a pékben én megbízok, mert ismerem, mert tisztelem, mert elfogadom azt a gondolkodást, ami van mögötte, akkor elfogadom azt a terméket is. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy ismerjék meg azt a tulajdonost, vásárlót, vezetőt, akitől vásárolunk. Fontos kell legyen az is, hogy mit eszünk, nem csak a fodrász és a manikűrös.
30 év alatt tapasztalta azt, hogy nagyon megbízott egy beszállítóban, és kiderült, hogy a papír sok mindent megbírt, és nem az volt a termék, amit ott nekünk lefestettek? Vagy azért van annyi becsület mindenkibe, hogy ne járassa le egy leért a becsületét, és hosszú távon gondolkodik mindenki?
Mi ilyen szinten a beszállítóinkat nagyon megválogatjuk, megversenyeztetjük, tehát az ár az a harmadik szempont. Meg kell felelni a terméknek a minőségének, és a beszállítási és a határidő minőségének is. Lehet egy termékkel probléma, és mindig azt kell mérlegelni, hogy ez szándékos volt, vagy pedig becsúszott és emberi hiba volt. És mindig az emberi hibákat úgy kell hozzánk, hogy tudjuk kijavítani, visszajelezni, és egymást támogatva fejlődni. Az a baj, amikor valamit mondunk, és nem az van benne. Amikor azt mondjuk, hogy az egy túros sütemény, és egy pótlóval van elkészítve, az már egy nagyon-nagyon rossz dolog, és nem korrekt.
A vásárló most már annyira tanult, hogy nem mindig a legtökéletesebb terméket akarja megvenni, hanem hogyha esetleg kinézetre nem is sikerült 100%-osan, csak 98%-osan, akkor ő tudja, hogy egészséges, jó termék, és akkor már a küllem az másodlagos lesz. Vagy még nagyon sok az a vásárló, aki a szemével vásárol, és hogyha nem olyan nagyon csili-vili, akkor inkább nem veszi meg.
Én azt szoktam mondani a közel ismerőseimnek, hogy az a termék, ami nagyon finom és nagyon ízletes és nagyon intenzív ízek vannak, hogy inkább azt hagyja ott. Én azt gondolom, hogy a kézművességben benne van, hogy nem mindig egyforma. Főleg egy olyan terméknél, ahol nem élesztővel készül, hanem egy 24 órás élet, vagy 12 órás élet kovászból készítjük, hogy a kovásznak kell megadni minden lehetőségét, és nem biztos, hogy olyan a hőmérséklet, vagy néha lehűl az idő, néha felmelegszik. Mindig az ember ott van, kell gondolkodjon, de néha a kézműves termékekben megtörténik egy pici változás. Ettől függően én mindig büszke vagyok arra, ami nem olyan jó sikerül termékre is, már azt gondolom, hogy azok az értékek benne vannak. Az az alapanyag, amiből kiválasztottuk, megnéztük, hogy milyen alapanyagú, az a technológiát beletettünk, és egy picit az nem annyira sikeres, én még akkor is büszke vagyok rá, és én elfogadom azt, hogy a kollégák is tévednek. A vásárló ezt egy picit nehezebben fogadja, de hála jó Istennek, a tudatos vásárlók, aki 100%-os kenyeret, aki egy egészséges terméket akar venni, az elfogadja és megérti, és én azt gondolom, hogy ennek örülni is kell, mert igen, emberek vagyunk, és néha mi is kell tévedjünk. Egy hagyományos terméknél, vagy egy modern terméknél is mindig nagyon sokat jelent a receptbiztonság, és hogy az jó legyen felépítve. Ha megvan a recept, nagyon sokat tud segíteni. Igazából olyan eszközök, amik picit könnyítik a munkát, de mégis kézműves marad. De mindig ott kell legyen az ember, a gondolkodó ember, a pék, a cukrász, és az nagyon fontos, hogy ő ne egy robot legyen. Kell az embernek az érzése, milyen forró, milyen meleg. Ha meleg van, egy picit hidegebb vizet. Lehet, hogy a víz képessége a lisztnek, nem olyan, már a vizet beletettem, akár kicsi lisztet kell utána tenem, tehát mindig ott van az ember, és a jó pék, az pont ettől pék, nem az, hogy a kenyeret kiszakítom, hanem tudom, hogy mikor, mit kell csinálnom, és én nagyon-nagyon örülök, hogy hála jó Istennek ilyen sok jó kollégánk van, akik tudják, érzik, és a cél az, hogy egy jó terméket tegyünk le az asztalra, és ők tudnak behatárolni bizonyos helyzetekben, akkor, amikor baj van, akkor, amikor a kovász el kell, mit kell csinálni, akkor, amikor nem kelt meg, mit fogunk csinálni. Egy, hogy nem lehet sietetni, és nem lehet a minőséget kockáztatni.
Ez az elmúlt 30 éves sikertörténet, hogy látja?
Én azt gondolom, hogy egy nagyon nagy sikertörténet, legalábbis idáig, és én nagyon-nagyon örülök annak, hogy mi ezt megérhettük, és azt is, hogy ilyen fejlődő tendenciában vagyunk. Azt gondolom, hogy olyan újszerű dolgokat hoztunk létre, olyan új technológiákat vezettünk be, olyan termékeket hozunk és ismertetünk meg, amit itt talán Székelyföldön nincs lehetőségük máshol megkóstolni. Én azt gondolom, hogy nagyon mélyen letettük a lábnyomunkat a székelyföldi pékiparban, esetleg a romániai pékiparban is. Olyan technológiákat vezetünk be, olyan termékeket hozunk ki a piacra, amik egyediek, amik nem léteznek sehol. Tehát ezek nem valami leutánzott, nem egy technológus jön és bevezeti nálunk, hanem ezeket a csapat találja ki, mi találjuk ki, kollégák jönnek, segítséget kérünk, és én azt gondolom, hogy a nagy sikertörténet és a kenyerek mögött a 30 év alatt egy olyan csapat alakult ki, akik hisznek ezekbe az értékekbe, hisznek abban, hogy mi jót teszünk, hogy mi a közösségünknek jó társai vagyunk, és így összefogva a kezünket megyünk előre. Én talán ezt látom a 30 éves sikertörténetnek, és nem az épületet, nem a gépet, hanem maga a termékeket, technológiát és a csapatot.
Az elmúlt 14 percben a csikszentmártoni 30 éves bocskorpékségnél szervezett szakmai napokról készült összeállításunkat hallották. A folytatásban Kerestély László énekel.
Bernád Rozália vagyok.
Sepsi Magyaroson beszélgetünk. Mióta él itt a településen? Mert azért volt egy periódus, amikor távol volt.
Nagyszüleim édesanyám részéről sepsi magyarosiak. Gyerekkoromban egészen 1970-ig jártam én is itt vakációzni, úgymond, mert még elég kicsi voltam, 5-6 éves. Aztán nagytatám elhalt, nagymamám elköltözött, és akkor kiesett egy hosszú periódus. Nem jöttünk csak halottak napján, meg 89 őszén jöttünk elbúcsúzni a falutól, mert Magyaros is szerepelt a falu rombolási programban. Aztán a 2007-8-ban, már nem emlékszem pontosan, akkor kezdtünk újra járni ide, egy távolabbi rokonnak a kis házába, ilyen hétvégi kirándulóként úgymond, és 2010-ben adódott lehetőség, hogy megvettük azt a terket, ahol most már építkeztünk is. Akkor persze rendszeres látogatók voltunk, többnyire hétvégéként persze, mert Sepsszentgyörgyön laktunk. Aztán 2021-ben kezdtünk építkezni, azóta állandó lakosok vagyunk.
Az ősi birtokot nem lehetett volna visszahódítani?
Nem igazán volt nagy birtok, mert a nagytatám részéről a családi házat azt eladták. Volt valamennyi földterület is, kevés erdő is, viszont édesanyám lemondott a nagynéném részére, ő agrármérnök lévén, meg aztán mi is úgy gondoltuk, hogy mi úgyse fogunk soha semmit vele kezdeni. Úgyhogy nem igazán volt, amit visszaigényelni. Vettünk inkább egy telket. A dédnagytatám református lelkész volt itt, Barta Lajos. Az ő részéről sem maradt nagyon kevés, mert ő megtagadta, hogy a saját vagyonából is, hogy beálljon a kollektív gazdaságba annak idején. Úgyhogy nem nagyon volt vagyon, amit örököljünk. Szellemi vagyon volt az, igen.
Nagyon sokan így döntöttek annak idején, amikor kollektivizáltak? Volt ebből probléma?
Azt mondja a magyarósi fáma, hogy itt nem is lett volna igazából kollektivizálás, de volt egy illető, aki megszervezte, úgymond, állítólag olyan fajta bűnei voltak, hogy annak fejében azt mondta, hogy akkor inkább megszervezít a kollektivizálást, hogyha neki ezt elnézik, és állítólag így lett kollektivizálás Sepsi Magyaroson.
De miért akarták elpusztítani a falut? Hát legtöbb helyen gátat építenek, vizet fognak fel. Miért volt láb alatt ez a kis falu?
Szerintem a magyarsága miatt. Egyébként nem tudom, mert ha gazdaságilag nézzük, vagy tényleg itt se egy olyan folyóvíz, még patak is ritkán van, fogalmam nincs. De hogy benne szerepelt, az biztos, mert mi eljöttünk elbúcsúzni. mesélték édesanyámék, hogy 47-ben volt nagy szárazság. Akkor bizony Sepsi Magyarós látta el Kovászna megyének nagy részét búzával. Kemény a föld, de jó gazda emberek művelték és művelik a mai napig is, akik visszaigényelték és visszakapták.
Régi település? Sepsi Magyarós?
Igen, több mint 500 éves, 1512-ben említik először Monyi Joros elnevezéssel.
Megírták a falu monográfiáját, és ki írta meg?
Igen, van egy kis monográfia, amit Fodó Sándor unokabátyám írt, aki Marosvásárhelyen volt tanárember. Nem egy nagy monográfia, de összetett, a lényeges dolgok benne vannak, és ezt Marosvásárhelyen az Impressz kiadó adta ki, úgyhogy Marosvásárhelyen meg lehet kapni. Megismerhették is elég sokan Fodor Sándort.
És a család nem csak erről a monográfiájáról ismertebb, hanem az iskola is az nagyapjának a nevét viseli.
Igen, az én anyai nagyapám volt Fodor János, kantortanító. Ennek a Fodor Sándornak, akiről beszéltem, a nagybátyja. Meg dédnagyapám Barta Lajos református lelkész volt. Ők nagyapám Teleki József tanító volt a faluban. Meg Kóré Ferenc is rokonság.
Az iskola az egy szép nagy épület, de ma már ott nincs benne tanítás. Régebben sok gyerek volt, hogy ekkora iskolát építettek?
Van nekem olyan fényképem, ahol 70-valahány gyerekkel van nagy tatám az iskolában. Volt 60-as évek közepétől 70-es évek elejéig, még óvoda is volt, ahova engem is küldtek, ha itt voltam nyáron. Aztán munkahelyek miatt elmentek a fiatalok, kiürült a falu, nincs már gyerek.
Mikor volt utoljára itt oktatás?
2016-ban szűnt meg az iskolai is, és az óvodai oktatás is gyerekhiány miatt. Most sincs kisgyerek, tehát iskoláskorú gyerek nincs a faluban, tehát elemi iskoláskorú gyerek nincs.
Amúgy a település miből él?
Hogy úgy mondjam, a tőzsgyökeres sepsi magyarósiak a mezőgazdaságból élnek. Egy család van, aki több állatot tart, ők abból élnek, de többnyire mezőgazdaságból visszaigényelték a földeket, vagy bérelnek még pluszba földeket. Aztán vannak, akik már nyugdíjasak, és van egy-két olyan család is, akik bejárnak a városra dolgozni. Itt élnek, de a városban van munkahelyük.
Amikor úgy döntöttek, hogy ide költöznek Sepsi Magyarosra, mi volt az indító ok? Az emlékek hozták vissza?
Engem személy szerint kimondottan az emlékek. A férjemet meg elvarázsolta Magyaros, meg a csend. Bár már nem annyira csendes Sepsi Magyaros, mint amikor kezdtünk újfent ide járni, de akkor sem a város zaja, meg az a nyüzsgés, meg az a stressz.
A városi életből hiányzik valami?
Nem hiányzik, mert ülünk autóba, és bemegyünk színházba, előadásra, rendezvényre, ilyen-olyan napokra, éppen amihez kedvünk van, vagy időnk van, amit érdemesnek tartunk. Tehát ez nem hiányzik. Az, hogy összeülünk, vagyunk egy páran, akik tényleg úgy mondjam, hogy összetartozunk, és bármikor kedvünk kerekedik, egymást meglátogatjuk. Már nem a világ vége Sepsi Magyarós, úgyhogy nem érezzük elzártnak magunkat.
Lesz jövő? Itt a településen hogy látja?
Igen, úgy látom, hogy lesz. Bizakodó vagyok. Ha nem is teljesen az őslakosok miatt, de akik így hazaköltöztünk, meg beköltöztünk, én reménykedek abban, hogy lesz jövője.
A Sepsi Magyarosi Bernád Rózáliával beszélgettünk az elmúlt 7 percben. Köszönjük, hogy bennünket választanak és hallgatják műsorunkat. Most Bencédi Piroska énekel.
Önök Önök a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Ha érdekesnek vagy számukra értékesnek tartják az elhangzott információkat, véleményezzék vagy osszák meg a műsort, hűségüket ezúttal is köszönjük. Ha véleményük, észrevételük van a műsorral kapcsolatban, továbbra is jelezzék elérhetőségeinken.
Levélcímünk Marosvásárhelyi Rádió 540-445, Marosvásárhely, 1918. december 1. sugárút, 109 szám. Elektronikus levelet a gazdaélet@marosvásárhelyiradio.ro e-mail címre küldjenek.
Van nagy baj az én szívem körül, csépje meg a kánya. Attól tartok, hogy szerelmes vagyok egy takaros lányba. Hányszor nevetett rám titokba, mégsem jön ide a karomba. Ha a kislány hamis, az vagyok magam is, csípje meg a kánya. Hányszor nevetett rám titokba, mégsem jön ide a karomba. Ha a kislány hamis, az vagyok magam is, csípje meg a kánya. Ejhaj, kislány, miért remeg a kezed, miért piros az arcod? Most már látom szín arany a szíved, hiába tagadod. Nem kell tagadni a szerelmet, látod, hogy igazán szeretlek. Akárhogy is nevetsz, látom, te is szeretsz, ég a piros arcod. Nem kell tagadni a szerelmet, látod, hogy igazán szeretlek. Akárhogy is nevetsz, látom, te is szeretsz, ég a piros arcod.
Madaras Gábort hallgattuk, jövök edden itt a Gazda Életben, többek között Csavar Attila Esztelneki fiatal gazdálkodóval beszélgetünk. Holnap ugyanebben az időben a Kertbarátok című műsorunkat sugározzuk. Csütörtökön 12 órakor a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkkal Farkas Lakáról jelentkezünk. Vasárnap a Faluvilága című műsorunkban a Hargita megyei Városfalváról hallhatnak.
Szeretek én falu végén lakni, oda jön.
Demeter Irén énekelt. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai Gazda Élet műsorunkba. Műszaki munkatársam nevében is elköszönök. A jövő kedden 12 órakor újból számítunk figyelmükre. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon újra lehet hallgatni, de megtalálnak bennünket a Facebookon is. Most Mihály Csaba énekel, majd Bambó Gáborral és népi zenekarával búcsúzunk, rádiózzanak továbbra is velünk. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket a viszonthallásra.
Vásárhelynek legszebb lánya. Nincsen négi, nem lesz négi, se pénze, se hozománya. De amikor vele néz a szemembe, valami úgy muzsikál a szívembe. Én sem bánom, ő sem bánja, úgyis én leszek a párja. Az én rózsám, kedves rózsám, Vásárhelynek legszebb lánya. Nincsen négi, nem lesz négi, se anyája, se portája. Egy kicsókot szégyel tőlem kívánni, a csókomnak végét nehéz kívánni. Én sem bánom, ő sem bánja, úgyis én leszek a párja. Szégyel tőlem kívánni, a csókomnak végét nehéz kívánni. Én sem bánom, ő sem bánja, és én leszek a párja.